Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
Tamási József atyával, az EVTN Katolikus Televízió nyugalmazott programigazgatójával, Ercsényi Lajos, az Alaegerszegi Mária Rádió önkéntes munkatársa beszélget Máriáról és a Mária jelenésekről. A beszélgetés a 2023. szeptemberében rendezett Zalai Mária kongresszus idejében készült.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus vagyok. Szeptember 8-9-én itt Zalaegerszegen a 75 éve megrendezett Zalai Mária kongresszusra emlékeztünk. A kétnapos rendezvény második napján, délután a Mincentineumban több nagyszerű előadás közül válogathattak az zarándokok. A következőkben az egyik előadóval, Tamási József atyával folytatott beszélgetést hallhatják. Sok szeretettel köszöntöm a Mincentineum kávézójában Tamási József atyát, aki nem sokára előadást tart Mária jelenések a világban címmel. Nagy szeretettel köszöntöm Önt. Elsősorban is azt szeretném megkérdezni, hogy a Mária jelenéseknek mi a jelentősége 2023-ban?
Tulajdonképpen a 2000 év óta hirdetett evangéliumban való megerősödésünket is szolgálhatja. Úgy mondhatom, hogy nem bírja ki a szizanya, nyüzsög. Talán néha egyre jobban, vagy egyre fájdalmasabban is. Mert sok betegséget kérünk, hogy gyógyítson meg, de hát itt alapjában véve az egész világunk beteg, és ezért szükségünk van az ígék segítségére, és ebben közreműködik Szűz Mária, mert nem bírja ki, ne tegye.
Igen, hát... Szűz Mária valóban egy örök mozgó. Azt hallottuk a délelőtti Szentmisén székely püspök atya predikációjában, hogy világunkban átalakuló félben lévő kereszténység miatt is óriási szükség van Szűz Mária közbenjárására, hogy Európában csökken a keresztényeknek a számaránya, míg az összes többi kontinensen pedig növekszik. Vajon számoknak ez a fajta változása, ez összefüggésbe hozható azzal is, hogy Szűz Mária hol és miként jelent meg a világban?
Elképzelhető, de nagyon fontosnak tartom, hogy ne a mennyiséget vegyük csak észre, hogy teszem fel Afrikában többen járnak szentmisére, mint Európában, hanem a minőségi változás, vagyis különbséget, ami van a kontinensek között. Az afrikai, a néger testvéreink boldogabban élik meg a kereszténységüket, mint mi itt Európában. Tehát mi itt egy kicsit savankásan vagyunk keresztények, és talán éppen ezért nem elég vonzó a kereszténységünk. Az afrikai ember egy szentáldozás után, ha megy vissza a padjába, akkor tánclejtésekkel fejezi ki azt, hogy milyen boldog. Mi meg lehorgasztott fejjel magunk elé nézve, hogy nem bambulva foglalunk helyet, mintha nem történt volna semmi, vagy mintha valami negatív dolog történt volna.
Igen, ez nagyon izgalmas dolog. Nekem is vannak barátaim Argentinában, akik mesélik, hogy az ő szentmiséik azok sokkal vidámabbak, felszabadultabbak, mint amilyeneket itt Európában, köztük nyilván Magyarországon is megélünk.
Igen, hát magát a persejezést például érdekes, ahogy megoldják mondjuk Afrikában hozzánk képest, mert mi olyan sutyomba helyezzük abba a persejbe a pénzt, mintha titkolnánk, hogy mennyit dobunk be. Ők pedig nem titkolják, hanem először is egy nyilvános helyen van elhelyezve a nagy persej, a nagy tál, oda mindenki látja, hogy most ő kimegy, ott beledobja a kis pénzét, mindegy, hogy mennyit. De ugyancsak örvendezve dobja vele, és örvendezve megy vissza a helyére.
Kicsit elkanyarodunk az eredeti témától, de nem baj. Ez a persejezés ugye nálunk, ez inkább adomány kéne, hogy legyen, miközben én pénzügyi hozzájárulásnak tekintik sokan elég hibásan ezt a fajta adományadást, tehát talán ebben is van különbség a Európán kívüli világoknak a szokásaiban.
Sose felejtem el, édesapánk, jóisten nyugosztalja, már nagyon régen, mindig mondta, hogy nem kell attól félni, hogy mennyi dobunk a persejbe, mert mindig többet kapunk vissza. És volt úgy, hogy kimentünk a templomból, és valaki odalépett édesapámhoz, és odaadott neki valamiféle pénzt, amivel már régen tartozott neki, vagy valami egyéb okok miatt, és ő csak mosolyogva átvette, hogy erre már ő nem is számított, és csak ránk nézett, hogy látod, már itt van. 5 forintot dobott be, akkor még volt ez a nagyméretű 5 forintos, talán emlékeznek a hallgatók is rá, Kossuth Lajos fejével. Mindig az dobta a persenybe édesapánk, az apró pénz az anyukánknak a reszortja volt, és főleg Szent Antalt kellett, hogy ő támogassa. De az 5 forint az egy komoly pénz volt, mondjuk, mint a most egy 500-as, minimum egy 500-asnak vele meg, azt dobta be, és mikor kijöttünk, már jött valaki, aki odaadott 1000 forintot.
Igen, hát ezek is nagyon jellemző momentumok. Vajon ilyenfajta különbség van, mint hogy kontinentális, vagy valami hasonló országonkénti különbség a Mária tiszteletben is van?
Hát a módjában biztos, de ugyanazt a szűzanyát tiszteljük Kongóban, vagy Ruandában a kedves ott megjelenő Mária előtt, mint amit mi vagy akár Csenszolvában a Csorna Madonna előtt.
Arra gondoltam, hogy a felszabadultsága, vagy a konvencionalizmusa, tehát ebben van-e különbség, hogy tapasztalta, atya?
Hát hol miért kérjük? Szerintem Szűz Mária mindig variál a megjelenésén, hol könnyezik, hol zokog, hol mosolyog, mert attól függ, hogy miért is zaklatjuk őt éppen. Zaklatás alatt persze nem azt kell érteni, hogy ez neki fáj, mert ő örül annak, hogyha szólunk, mert ő enélkül nem akar beleavatkozni a sorsunkba, de alig várja, hogy kérjük. És akkor amiért kérjük, ő arra reagál, és annak rendje módja szerint reagál rá.
Mi a helyes kérés? Már értem alatta, hogy Szűz Mária elé járulunk, ugye közbenjárását kérjük a Szent Fia irányába. Ezek a kérések, ezek vajon kötött imádságok formájában, vagy szabad módon terjesztjük jól és helyesen Mária elé a kéréseinket? Hogyan kell erre gondolni?
Mint minden imánk, akkor az igazi, ha az a sajátunk. Én néha a gyónónak penitenciaként azt adom föl, hogy írjon imát. Hogy az legyen a saját imája, és akkor azt már megengedem, hogy többször is elimádkozza, vagy elolvassa, amíg meg nem tanulja, de nem kell másoknak a tollával ékeskedni, akkor sem, ha az prohászka vagy, mint szent éppenséggel, tehát akinek a tollából kikerül az ima, mert az az ő gondolatuk volt. Nagyon szép, nagyon jó, időnként lehet meghallgatni, de igazán imádkozni azt tudom, ami belőlem vágyakozik ki.
Igen, hát talán éppen ez is egy ilyen jellegzetessége a mi világunknak, mint hogyha kifelé azt sugároznánk, hogy alkalmas, itt nagyon rideg-hideg rendszer van, és csak a mi atyánkot, meg csak az üdvözlégyet lehet imádkozni, mert az talán meghallgatásra. Ez a fajta szabadság, ez minthogyha a mindennapokban, vagy a hívő közösségekben talán ismeretlen, vagy kevésbé ismert lenne.
Hát, kedves paptestvérek, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, mert jó lenne ezekről a dolgokról többször beszélni, fölvállalni, hogy nem csak az a jó, amit én találok ki, hanem arra inspirálni a kedves hívőt, hogy találjon ki ő is valamit, hogy ő hogyan imádkozik, vagy ő hogyan vesz részt a Szent Misén, mikor kócsolja össze a kezét, vagy mikor térdepel le, vagy mikor áll föl, egy picit szabad ebben egyéniskedni. Igaz, hogy a közösséghez tartozás jeleként azért természetes, hogy egy mi atyánkra fölállunk, stb. De maradjunk meg Jóskának, Mariska nénnek, Pistikének, és ne egy valamiféle tömegbe zúdított ember legyek.
Ez is egy érdekes dolog, hogy hol van ennek a határa. A másik irányba gondolom, tehát, hogy nyilván nem bratizunk egyik szentünkkel sem, hanem tisztelettel és felnézve rá fohászkodunk és kérjük az ő közbenjárását. Ennek milyen formái alakultak ki? Te hogy láttad már, mint hogy a Mária előtti hódolatnak és tiszteletnek a jelei, azok hogyan, fizikai jelei, azok hogyan változnak a világban?
Ez tényleg emberre válogatja. Most hirtelen még a mondatod elején az jutott eszembe, hogy egyszer Martfűn, ahol építettünk egy Szent Tamás templomot, és felállítottunk egy Szent Tamás apostolt bemutató szobrot, ott hallottam egy asszonykától egyszer, hogy ő néha oda megy ehhez a szoborhoz, és beszélget Tamással, mégpedig teljesen hétköznapi nyelven. Tehát jó pofa dolog volt, hogy ő mondta, hogy hát valahogy úgy kezdődik ez a beszélgetés, hogy na Tamás, most mit szólsz ehhez, hogy van ezzel? Látottál, hallottad ezt? És ő elmondja Tamásnak azt, amit úgy gondolja, hogy tudnia kell, aztán ahhoz, hogy válaszolni tudjon neki. Hát a szűzanyánál is ezzel az ideális, hogy tudjunk vele beszélgetni, hogy ne elmondott üdvözlő Mária legyen a lényeg, vagy rózsafűzér titkokkal ékesített 53 üdvözlő Mária, hanem abban legyen a saját gondolatunk. Amikor a Bonum Rádió, Bonum TV-ben imádkoztuk valamikor, és ma is néha az a fölvétel látható, a rózsafűzért, és minden titok elé oda mondtam néhány mondatot, erre nagyon sokan pozitívan reagáltak, hogy de jó, hogy egy-egy tized előtt hallunk valamit, amire abban a tizedben gondolnunk lehet, illetve akár kell is, így is mondhatom.
Igen, tehát kérjük a Szűz Mária közbenjárását. Vajon hogyan tudjuk azt, hogy ő meg is hallgatja, és tud segíteni nekünk a közbenjárásával? Mi ennek tehát a kommunikáció visszajelzésének, vajon mi a módja?
Erre van egy klasszikus válasz, bár nem Szűz Máriával kapcsolatban, hanem a Jóistennel kapcsolatban, hogy vagy meghallgatja a kérésünket, vagy jobbat ad annál. Tehát jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Úgyhogy talán elsősorban azt kell kérni a szűzanyától, vagy a szűzanya közbenjárására a Jóistentől, hogy legyen elég ismeretünk önmagunkról, hogy tudjuk, hogy ténylegesen miről van szó, ki vagyok én, mit kell nekem még építenem magamról, magamból, hogy kell ezt a szobrot, mint egy tovább faragni, vagy ha kell vésni. Legyen bátorságunk fölvállalni, hogy mit kell tennem, és nem én diktálom a Jóistennek, hogy ő mit csináljon velem, hanem én akarom azt a munkát elvégezni, amire szerintem én vagyok hivatott.
2023-at írunk, a közelünkben háború dúl, és nehéz helyzetben vagyunk mi itt Magyarországon is, miközben hát kevésbé érintenek szerencsére még bennünket ezek a háborús helyzetek, de tőlünk pár száz kilométerre életek drámája zajlik, rengeteg halottal és felesleges emberáldozattal. Szűz Mária az ilyen helyzetekben vajon hogyan nyilvánul meg?
Hát ugye, mivel az egész életünket másként kell látnunk, ha hívők vagyunk. Most én nem azt mondom, hogy nem tragédia az, hogy naponta hány ezer ember hal meg ártatlanul egy ilyen háborúban, de mégis, ha hiszünk az örök életben, akkor ők nem befejezték az életüket, csak átléptek egy más dimenzióba, és ez kellene, hogy vigasztaljon bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy engedjük meg, hogy legyen ilyen. Föl kell, hogy háborodjunk, hogy még mindig ilyen világban kell, hogy éljünk, de ugyanakkor a Jóistenre kell bíznunk, hogy hogyan jutalmazza azokat, akik ebben szenvednek, akár áldozatként, akár áldozatok hozzá tartozóiként, mert lehet ebben vigasztalódni, ha tényleg a szűzanyának a segítségét kérjük.
Több helyről származik információ, hogy a környezetünkben is könnyező szűzanyaszobrok vannak. Azt is lehet érzékelni, hogy sok kvázi hamis hír van ezekkel is kapcsolatban. Hogyan lehet vajon ezeket a kvázi jelenéseket, ezeket hogyan lehet hitelesíteni, vagy hogyan lehet elfogadni? El kell lefogadni mindegyiket, vagy azért valamilyen módon meg lehet különböztetni az álhírt, úgymond a valóságos jelenéstől, és alkalmasint a valóságos üzenettől?
A klasszikus mesék, ugye azzal fejeződtek be, még biztos emlékszel rá, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Pedig az én mese volt, amit leírt egy Benedekelek, vagy bárki más. Utána kell járni. Tehát nem kell röstelni azt, hogy én nem hiszem el kapásból azt, hogy mi történik Medjugorjéban, vagy éppenséggel Falloskúton. Járjunk utána. Én azért számítok talán egy kicsit hiteles elbeszélőnek ma, mert azért én a jelenések helyének zömén magam is jártam. Akár Mexikóban, akár tényleg olyan helyeken, ahova kevesen jutnak el Magyarországról. Tehát személyes élményem volt az, amit ott átéltem, és hallottam, és olvastam a történetről. És ezért nem hiszem, hogy tévedek, ha azt mondom, hogy ezek hiteles dolgok. Ugyanakkor biztos, hogy több jelenés történik, mint amennyiről hiszünk, vagy mint amiről, bocsánat, ismeretet szerzünk, mint amiről hallunk. Tehát én el tudom képzelni, hogy a szűzanya sokkal több helyen megjelenik, mint amelyikről tudomást szerzünk. De azok lehet, hogy csak azokra a személyekre, vagy arra a személyre vonatkozik, annak szól, aki abban az élményben részesül, hogy éppen látja könnyezni, vagy látja szomorúnak azt a Mária arcot. Ugyanakkor ezek a világra szóló események, hogy most teszem föl, mi történt Fatimában, ezek kötelező jelleggel kellene, hogy eljussanak hírként mindenkihez. Ezért nagyon nagy szerepe van akár a Mária Rádiónak, akár az EVTN televíziónak, hogy erről beszéljünk, mert ez szörnyű, hogy ilyesmiről nem tudnak az emberek. És ezért egy olyan Istent tagadnak, akit én is tagadnék, ha csak annyi ismeretem lenne Istenről, mint az illető személynek. És ugyanígy a Mária jelenésekről is. Legtöbben kószahíreket, meg otromba dolgokat hallanak csak róla.
Igen, hát közmédia számára ezek abszolút nem ütik meg azt a küszöböt, amelyik révén hírré válik, úgyhogy ez valóban a keresztény médiának lenne a feladata, hogy ezekről hiteles és jó híradást.
Meg az édesanyáknak, meg az édesapáknak, meg a drága jó pedagógusoknak, főleg a keresztény iskolákban. Ez nagyon fontos szerepe kellene, hogy legyen. Ő maga legyen először igazán tájékozott, az az anyuka vagy az a pedagógus, de utána ez ne az ő titka legyen, hogy ő tud róla, hogy mi történt itt vagy ott, hanem igenis beszéljen róla egy osztályfőnöki órán, vagy éppenség legyen este az ágy mellett a gyerekével.
Hát igen, ez valóban a család, a keresztény családnak a működési módja kéne, hogy legyen ilyen szinten. Kedves atya, nem sokára majd kezdődik az előadása. Azt szeretném megtudni, hogy miről lesz körülbelül szó, mert ugyan készül majd hang- és képfelvétel a előadásról, de hát nyilván kevesebbekhez fog ez eljutni, mint ez a, mondjuk ez a riport, amelyeket most készítünk.
Megpróbáltam időrendi sorrendben a legfontosabb Mária jelenéseket elemezgetni ebben az előadásban, ami most már nem az első nekem, tehát már némi gyakorlattal jöttem most ide, hogy megint elmeséljem azt, amit tudok. És ezekben mindenhol fölhívni a figyelmet arra, hogy ezek valós tényleg tények, és örüljünk annak, hogy egy ilyen világban élünk, amely világban velünk él Mária.
Köszönöm szépen, hogy az előadása előtt időt adott arra, hogy beszélgessünk Mária tiszteletről. Azt kívánom, hogy részben gyógyuljon meg, atya, mert a rádióban nem hallatszik, de azért nem teljesen egészséges még. Tehát a Jóisten segítse a gyógyulását, és főleg a munkálkodását, a Szűz Mária segítse, és mindannyiunk örömére halljunk többet öntől és önről.
Ez már semmi. Hála Istennek, comnyaktöréssel is lehet hirdetni az evangéliumot, úgyhogy ez nem probléma. Ha elviselik azt, hogy mankóval jutok el ide vagy oda, akkor semmi más hátránya nem lehet a dolognak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki elmen. Köszönöm a riportot.
Tamási József atyával, az EVTN Katolikus Televízió nyugalmazott programigazgatójával, Ercsényi Lajos, az Alaegerszegi Mária Rádió önkéntes munkatársa beszélgetett Máriáról és a Mária jelenésekről. A beszélgetés a 2023. szeptemberében rendezett Zalai Mária kongresszus idejében készült.